Sziasztok hallgatók, Dávid vagyok.
Sziasztok, én Petra.
És ez a tejiparral foglalkozó podcastunknak a második része. Itt most egy kicsit kevésbé megterhelő témákról fogunk beszélni, főleg a tejiparral kapcsolatos problémák megoldásairól. Én azonban mindenkinek ajánlom, aki az előző részt meg nem hallgatta meg, hogy hallgassa meg az első részt, hogy megértsük, hogy miért is van szükség megoldásra. Nagyjából ennyit szerettem volna elmondani a bevezetőben.
Akkor mivel kezdjük most? Beszéljünk a kisebbik rosszról, vagy...
Ja, haladjunk úgy a megoldások felé, hogy az egyre jobbak felé haladunk. Említetted például az előző részben a biotejeket.
Igen.
Na most azért különbséget kell tenni, mert amiről mi korábban beszélgettünk, azok az etikus termelők voltak. A bio az hát kicsit más. Hogyha valaki bio tejet vesz, akkor olyan tejet vesz, ami ugyanúgy származhat etikátlan körülmények között tartott állatoktól. A bio jelző az csak annyit jelent, hogy lehetőleg antibiotikummentes és egyéb génmódosításmentes tejet vesz. Attól függetlenül az állattal ugyanúgy kegyetlenkedhetnek, és rosszul bánhatnak velük. Én annyit jegyeznék még meg, hogy én nem hiszem el, hogy ezek antibiotikummentesek. Szerintem pusztán csak arról van szó, hogy az emberi fogyasztásra alkalmas tejeknek például az antibiotikum tartalmát kicsit lejjebb viszik, és kevesebb antibiotikum lehet bennük. Mert azt tudni kell, hogy az ipari körülmények között termelt tejben szinte kivétel nélkül jelen vannak a különböző antibiotikumok, baktériumok, vírusok, egyéb kórokozók, és ezen kívül más olyan anyag is, amit nem szívesen fogyasztanánk, mint például a vér vagy genny, de akár ürülék is lehet a tejben, és ezeknek határértékei vannak. Szóval a biotermék sem biztos, hogy teljesen mentes ezektől, hanem csak az alacsonyabb határértékeket nem üti meg. Viszont én nem hiszem azt, hogy ez úgy működne, hogy például amikor vesznek mintát, és az egyik mintában kicsit magasabb mondjuk a vértartalom, vagy a génytartalom, hogy akkor ott az egészet kidobják. Én kinézem az emberekből azt, hogy ilyenkor hozzákevernek olyan tejet, amelyikben alacsonyabb ez a tartalom, és van még egy kis lehetőség arra, hogy itt ki tudják egyenlíteni. Ugyanis
a spórolási szempontból
persze,
gondolom.
Persze, hogyha belegondolsz, hogy az egész iparág arról szól, hogy minimalizáljuk a veszteségeket. Igen. Szerintem ebben nem fér bele az, hogy magas génytartalmú tejeket kidobunk a francba, hanem valamilyen úton módon mégiscsak megpróbáljuk eladni az embereknek. Szerintem ez így működik.
Jó, most megbeszéltük, hogy mi van igazából a tejben, de akkor lépjünk tovább, hogy mi a, vagy még akarsz valamit?
Nem, csak ennyit szerettem volna mondani, hogy a bio az szépen és jól hangzik, de hogyha az állatokat szeretnénk szem előtt tartani, akkor a bio nem jelenti azt, hogy azt a tejet termelő állattal etikusan bántak. Erre vannak más egyéb jelölések, de összességében etikus állatfarmoknak vagy etikus állattartóknak nevezzük őket. Ezek ilyenek általában a kistermelők is, a helyi termelők, kisgazdaságok. Egy kicsit beszéljünk róluk.
Jó. Még annyi, hogy akkor ami a hipermarketek, kisboltok polcain vannak tejtermékek, azok akkor egyike sem etikus, ha lehet ezt mondani, nem?
Jellemzően nem. Nem mondanám, hogy egyike sem. Lehet, hogy találhatunk hipermarketekben is, de szerintem nem jellemző. Itt nálunk egyébként Svájcban úgy működik, hogy a nagy hipermarketekben is tudunk venni olyan termékeket, amik kis gazdaságokból, helyi termelőktől származik, és általában meg is jelölik a termékeket, hogy mely gazdaságtól származik.
Igen, ráírják a gazda nevét is,
így van.
Címét is, mindent.
Így van, ez tök jó, de viszont én Magyarországon nem gyakran találkoztam ilyennel régebben.
Igen, ugye a kettő ország között nagy a különbség, mert itt Svájcban nagyon támogatják a kis gazdaságokat. Még Magyarországon inkább az import van nagy túlsúlyba, és...
Hát meg a haverok.
Igen. Úgyhogy ezt nehéz összehasonlítani.
Igen. Egy átlagos kisgazdaság akkor ezek szerint viszonylag etikusabban bánik a teheneivel. Nem ritka az sem, hogy elnevezik az állatokat, keresztneveket kapnak, ami szintén azt jelenti, és hozzá is járul egyébként ahhoz, hogy normálisan bánjanak velük, hiszen tehát csak nehezebb kínozni egy olyan állatot, vagy egy olyan bármilyen élőlényt, aminek neve van.
Vagy nehezebb tőle megválni, ugye?
Így van. Erre egyébként pont itt Svájcban törvény is van. Utána néztem egy kicsit, és itt Svájcban a Bella keresztnév a leggyakoribb. Úgyhogy ha esetleg Svájcban jártok, és láttok egy tehenet, akkor próbáljátok meg át, ha hallgat a Bellára.
Most még itt eszembe jutott a törvények, jogok kapcsán, hogy az előző részben azt kifelejtettem hangsúlyozni, hogy de azért gondolom mindenkinek érthető volt, hogy az állatok jogai nagyon semmibe vannak nézve, és egyáltalán nincs semmi törvénybe iktatva. Kezdjük ott, hogy ugye az érzéstelenítések, meg mindenféle ehhez kapcsolódó dolog, ami az állat jólétét biztosítaná, nincsenek törvénybe iktatva, vagy ha van is törvény, az semmibe se veszik. Csak egy ilyen kis kitekintést akartam, hogy...
Na, beszélhetünk erről egy kicsit, mert én is kicsit kettős mércének látom azt, hogy az emberek nagyon sokszor ki tudják kérni maguknak a jogaikat.
Igen.
És nagyon sokszor tényleg számon kérjük a legapróbb jogtiprást is, és fellázadunk ellene, holott, hogyha megnézzük ezekhez az állatokhoz képest, rengeteg többletjogunk van. Ugye mondtuk az előző részben azt, hogy ő nekik gyakorlatilag még természetes úton megszületni és meghalni sincsen joguk.
Uh-huh.
Ez egyébként szerintem igaz a kis gazdálkodókra is. Nem biztos, hogy mindegyikre, de szerintem ott is elterjedt például a mesterséges megtermékenyítés, illetve az, hogy a úgymond feleslegé vált állatot vágóhídra adják el. A kettő között nyilván egyébként jobb élete van.
De nem túlzottan hosszabb. Vagy erről tudsz valamit? Meddig élnek egy ilyen gazdaságban a tehenek?
Hát nem tudok. Feltételezni tudom, hogy egy kicsit tovább, mivel kevésbé használják ki az állatok testét, és ez lehetőséget ad nekik arra, hogy hosszabb életet éljenek.
Uh-huh. Azt azért elmondhatjuk ezekről a kisebb etikus gazdaságokról, hogy ők sokkal inkább az állatokért vannak, mint a pénzért. Szerintem ebben azért egyetérthetünk, nem? Hogy ők nem akarják mindenáron kicsikarni belőlük minden egyes csepp tejet, csak azért, hogy profitjuk legyen, hanem van egy bizonyos időintervallum, amíg fejhetik őket, és ők utána nem akarják kipréselni még a további hónapokban, hogy de igenis tejeljél, vagy valami. Ez azért szerintem nagyon
sokat
jó.
Számít.
Igen.
A mentalitások egyébként tényleg inkább afelé mutat, hogy ők szeretik az állatokat. Aha. Azért kezdenek el állatokkal foglalkozni például, mert így is nőttek fel, egy ilyen gazdaság közelében, vagy esetleg abban dolgoztak, vagy a családi gazdaságot átveszik, de alapvetően szeretik az állatokat, és azért foglalkoznak ezzel, és nem kifejezetten a meggazdagodás a céljuk, hanem
hogy jó életük,
hogy ezzel igen. foglalkozhassanak, aha, és igen. De emellett azért meg kell nekik is élni, és egy minimum bevételt nekik is szerezni kell ahhoz, hogy egyáltalán el tudjanak tartani egy családot például. De sajnos ez az egész rendszer egy olyan helyzetbe kényszeríti őket is, ahol kénytelenek az állatokkal bizonyos mértékben etikátlanul bánni.
Mert aki ugye nem csinálja ezt, úgymond, az kiesik ebből, az nem tud megélni, nem tudja tovább csinálni, nem tudja fenntartani az állatokat. És ez a legrosszabb az egészben, hogy itt a múltig diktálnak, a pénz diktál, a világpiac diktál.
Nem csak.
Hogy érted azt, hogy nem csak?
Hát mi is tehetünk erről.
Ja, igen. azt kifelejtettem, a legfontosabbat kifelejtettem. És szörnyű azt látni, hogy hogyan élhetnének az állatok, hogyan is élhetnének, és ehelyett mit kapnak. És az a baj, hogy ezek nagyon pici százalékot tesznek ki, ezek az etikus állattartók, és ez szörnyű. Úgyhogy fáj értük a szívem, és tényleg mi tehetünk ezért, ez ellen mi tehetünk, ahogy már ezelőtt is mondtam.
Említetted ugye azt, hogy mennyi ideig fejjük a teheneket, és eszembe jutott, hogy ezt sem mondtuk az előző részben, hogy annyit ugye elmondtunk, hogy 9 hónapig vemhesek a tehenek, és miután megszülettek a borjak, körülbelül 2 hónap múlva újra megtermékenyítik őket, és nagyjából így jön ki a matek, hogy évi 1 borjat kell szülniük, és utána a tejtermelő időszakot, amit egyébként laktációs időszaknak hívnak, azt olyan 305 napig tartják fent a tehenek, utána elapad a tejük, és 305 nap után még 2 hónap szárazon tartás van, de ugye akkor már rég vemhes a tehén, az utolsó 2 hónapban van, és megszületik a borja, és ugye kezdődik minden előről.
Szóval 1 perc nyugtot nem adnak nekik.
Nem.
Igen. De ellenben az etikus gazdálkodók várnak ezzel, ugye?
Én úgy tudom, igen, hogy nagyon sokan egy kicsit hosszabb ideig hagyják pihentetni a teheneket.
Ilyesmi, nem?
De azért ne legyen kétségünk afelől, hogy azért itt is arról szól a tejipar, vagy a tejtermelés, hogy a tehénnek vemhesnek kell lennie, és borjakat kell szülnie ahhoz, hogy teje legyen. Nem lehet úgy fenntartani egy tejipart, hogy nem születnek borjak.
Uh-huh.
Úgy nincs minek tejet termelni. De ennek ellenére én úgy gondolom, hogy azzal, hogyha valaki nem akar, vagy nem tud lemondani a tejtermékekről, és kisgazdálkodókat, vagy helyi termelőket választ, mint forrás, és onnan szerzi be ezeket a termékeket, azzal már tett egy jó lépést, és hát tett egy lépést a jó irányba.
Uh-huh.
Te is így látod?
Igen, abszolút, hogy ez az első lépés, hogyha valaki tényleg nem tud úgymond egyszerre nemet mondani a tejeknek, tejtermékeknek.
Nem, és egyébként nem is kell. Nem is várjuk el senkitől azt, hogy erején felül most teljesen megváltoztassa az eddigi életét, vagy a táplálkozási szokásait. Csak gondolkozzatok el.
Csak legyen etikus.
Gondolkozzatok el, és hogyha van lehetőségetek arra, hogy egy jobb megoldást választatok, hát akkor már választhatok azt inkább.
Igen, amúgy én is ezt tisztázni akartam, hogy én sem akarom senki torkán lenyomnia azt, hogy hagyja el a tejtermékeket, vagy ilyesmi, csak válogassuk meg, hogy honnan szerezzük be azt a dolgot.
Csak gondoljuk át.
Igen, gondoljuk át. Főleg azt, hogy egyáltalán kell-e nekünk az, szükségünk van rá, vagy tudunk-e nélküle élni. De erről majd még később beszélünk.
Igen. Elmondanék még pár szempontot, ami a kistermelők, amiket a kistermelők általában figyelembe szoktak venni, annak érdekében, hogy jobb élete legyen a teheneknek. Az egyik ilyen például a szállítási időtartam. Nagyon sokan nem vállalnak ugye ilyen egész napos szállítást. Itt Svájcban például törvény tiltja azt, hogy 6 óránál hosszabb ideig szállítsanak egyszerre állatokat.
A Vágóhídra.
Bárhova.
Ja, bárhova.
Itt Svájcban állatot nem lehet 6 óránál tovább szállítani, uh-huh, megállás nélkül. Ez az EU-s törvény úgy néz ki, hogy 24 órában korlátozzák ezt az időtartamot, ami ugye 4-szeres.
Uh-huh.
Egy másik fontos szempont, ugye, amit figyelembe szoktak venni, az az, hogy rendszeresen kint legyenek a napon, friss levegőn, és hát, hogy ne csak ezt a szójás, kukoricás, mindenféle táplálékot kapják, hanem tudjanak legelni is.
Ez nálunk nagyon jól látszódik. Ugye akármerre megyünk nyáron, vagyis nem is tudom mikor, ugye felhajtják őket a legelőkre, és akkor
tavasszal ősszel lehajtják.
Igen,
őket.
Ősszel pedig lehajtják.
Meg utána akartam nézni, de nem néztem végül.
Én sem.
Minden esetre itt tényleg az van Svájcban, hogy akárhova mész, az út szélén, főleg nyári időszakban, a városban, a vidéken, falvakban szinte mindig látsz állatokat. És ugye jellemzően teheneket, de rengeteg másfajta állat is van. És nincsenek ilyen kifogások, meg belemagyarázások, amiket olvastam már ipari termelők lobby tevékenységei által, hogy hát hogy a rossz idő az ellehetetleníti a kinttartást. Mert itt volt, hogy hóban kint voltak az állatok.
Persze, esőben is kint vannak.
Esőben is, főleg éjszaka.
Igen.
Meg ugye ez is sokszor előfordul, hogy éjszakára be kell hajtani őket az istállóba. Hát itt sokszor van az, hogy megyek kocsival, és egyszer csak megjelenik a fénycsóvában egy tehén valamelyik legelőn. Úgyhogy számomra ez bebizonyosodott, hogy ezek mind csak kifogások. Csak az tartja bent az állatait, aki akarja, és fog találni rá magyarázatot, mert tényleg itt, ha hideg van, ha fagy van, az állatok nagyon sokszor kint vannak. És higgyük el, hogy azért ez nekik nem annyira rossz. Tehát az, hogy mondjuk fáznak, szerintem még mindig jobb, mint az, hogy az egész életüket lekötve töltik. De nem hiszem egyébként, hogy fáznának olyan mértékben, mint mondjuk az ember, ahogy fázik. A többi szempont például az is egy nagyon fontos dolog, hogy a kistermelők általában kevés állatot tartanak. Ez nem is annyira szempont, ez inkább egy feltétel, mivel ugye kevesebb állatot sokkal könnyebb etikusan tartani. De a svájci kistermelők átlagosan olyan 25-26 tehenet tartanak gazdaságonként, még ez a szám Amerikában például 200 fölött van. De vannak olyan államok, ahol 1000 fölött is van az átlagos tehén szám egy gazdaságban. Hát képzeljük el, hogy ennyi állatot hogyan tudsz legeltetni, hogyan tudsz etikusan tartani, hogyan tudsz odafigyelni rájuk, hogyan tudod őket gondozni. Szóval ezek az állatok többségében ugye kint is vannak. Ezt sem mondtuk el az előző részben, hogy azért ez is fontos egy állatnak, hogy ne a betonon álljon, vagy ne egy szilárd talajon álljon, hanem olyan környezetben éljen, ahol amire való.
Ezért alakulnak ki ízületi problémák is, például náluk meg patagyulladás, mert túl kemény nekik a betonpadló.
Illetve vannak még olyan gazdálkodók, akik ennél is többet vállalnak. Ez főleg Németországban, Svájcban és Ausztriában elterjedt, de vannak egyébként Argentínában, Ausztráliában és Amerikában is ilyen farmok, de én bízom benne, hogy a világ többi országában is egyre elterjedtebbek. Ezek a farmok úgy nevelik a borjaikat, hogy az minél inkább hasonlítson a természetes folyamathoz. A lehető leghosszabb ideig tartják együtt a borját és az anyját. Ez általában 2 hónap vagy 3 hónap is lehet, és ezt még az is kíséri, ugye, hogy a borjak közvetlenül az anyjuktól táplálkoznak. Mert azt azért még fontos leszögezni, hogy az ipari állattartásban a borjak nem a természetes táplálékokat kapják, nem az anyatejet kapják meg, hanem egy sokkal silányabb minőségű táplálékot, ami csak azt a célt szolgálja, hogy minél nagyobbra felhízzon, nem pedig azt, hogy minél erősebb, ellenállóbb és fejlettebb legyen.
Igen, és azt is erőszakkal kényszerítik bele.
Az állatba.
Igen, a kis borjukba.
Úgyhogy ezeken a farmokon a kis borjak közvetlenül az anyjuk tölgyéből tud táplálkozni, ami igazából tényleg egy természetes folyamat, és egy ilyen természetes kötődés alakul ki, vagyis hát erősödik tovább, vagy ez a kötődés igény elégül ki még ezáltal. Szerintem ez egyébként nagyon fontos, ugyanúgy az állatoknál is, mint az embereknél. A másik pedig az, hogy annyit eszik, amennyit akar.
Igen, ez fontos. És a leválasztás, az hogy működik az ilyen gazdaságoknál?
Általában ez is egy hosszabb folyamat, nem hirtelen elragadják a kicsiket, hanem körülbelül 2 hét alatt folyamatosan hozzászoktatják őket ahhoz, hogy egyre kevesebb időt töltenek egymással. Az elválasztás végén a kis borjak általában nagyjából olyan 50%-kal nagyobb tömeggel rendelkeznek, mint a hasonló korú, de etikátlanabbul tartott és elválasztott borjak. Van több honlap, aki ezeket a gazdaságokat összegyűjtötte, és egy térképen nagyon jól meg lehet őket találni. ezeket majd valahol közzéteszem, és aki esetleg Németországban, Ausztriában vagy Svájcban él, és szeretne odafigyelni erre, akkor megkeresheti ezeket a gazdaságokat. Én ennyit szerettem volna elmondani a kisgazdálkodókról, meg az etikus farmokról. Térjünk át további megoldásokra. Van, ami még ennél is jobb.
Például, ahol nem zsákmányoljuk ki az állatokat, vagy éppenséggel teljesen ugye ki is hagyjuk az állatokat abból. Ez pedig a növényi alternatívák. És én nagyon boldog vagyok, hogy végre elérkeztünk idáig, mert meg kell mondjam, hogy az előző rész az nagyon megviselt lelkileg, és végig gyomorgörcsön volt, de ez a téma végre felvidít engem, és pozitív vagyok, és hát pár szóban akkor így beszélnék a növényi tejekről. Nem is tudom, hol kellene kezdenem?
Talán kezdjük ott, hogy a növényi tejek azok nem új keletű dolgok. Nagyon sokan azt hiszik szerintem, hogy ezek most jöttek divatba, ami igaz is, hogy most jöttek divatba, de ugye már nagyon régóta fogyaszt az emberiség növényi italokat, csak és eleinte nem tejpótlásra használtuk.
Igen, csak ez volt a különbség, hogy most meg már úgy robbantak be így kb. 10 éve, mint tejpótlók. Ezeket az emberek általában speciálisokból fogyasztják, mint allergia, ilyen például a tejallergia, amiről nem is ejtettünk szót, de az igazából csak annyi, hogy ő neki mindenféle tejterméket el kell hagynia az életéből, sőt olyanokat is, amire rá van írva, hogy tejet tartalmazhat.
Igen, ez ugye nem a laktózintolerancia, mert az teljesen más. Az allergia az tényleg allergiás reakciókat vált ki.
Igen.
Fulladást, nem tudom, duzzadást, hányást, hasmenést. Az tényleg allergiás reakciókat vált ki, teljesen más a kettő.
Igen.
Úgyhogy aki laktózintoleráns, az még fogyaszthat tejet, sőt, ugye vannak más alternatívák is, mert vannak laktózmentes tejek is, csak a nevével ellentétben ebből nem veszik ki a laktózt, hanem, amit ugye mondtunk az előző részben, hogy a laktázenzim, ahogy a szervezetünkben lebontja a laktózt, de ugye ezt magunknak termeljük 10-12 éves korunkig, utána leáll a termelése. Szóval a laktózmentes tejbe ilyen laktázenzimet tesznek, ami kicsit így előre is megemészti, vagy elkezdi felbontani a laktózt, és amikor megisszük, ezért is érezzük azt, hogy kicsit édesebbek, mert ott a cukor már egy kicsit ilyen bontott formában van. Ugyanez egyébként a laktóz érzékenyeknek készült tabletta is. Mm. Ott is laktázenzimet viszünk be a szervezetünkbe, és igazából ennyi a történet.
Na, szóval már nem is tudom, hogy kezdtem a mondatot, de igen, hogy az emberek allergia miatt, vagy intolerancia miatt, vagy éppenséggel környezetvédelmi és állatvédelmi okokból fogyasztják ezeket a növényi tejeket, ami szerintem szuper, mert én úgy vagyok vele, hogy tök mindegy, miért fogyasztják, a lényeg az, hogy fogyasztják, és ez boldogsággal tölt el. Mert ugye van, aki trendiségből issza most már, mert hogy hú, vegánnak lenni trendi, vagy ilyesmi, nem érdekel, tök jó, fogyaszt, az a lényeg. Úgyhogy király.
Milyen növényi tejek vannak például? Vagy nem tudom, beszéljünk arról, hogy milyen termékek vannak.
A boltok polcain nagyon elterjedt a zabtej, mandulattej, rizstej, kókusztej, meg még egy pár magtej, de ezen kívül rengetegféle dologból lehet növényi tejet csinálni, például gabonákból, álgabonákból, hüvelyesekből, magokból. Ezen kívül megtalálható még majdnem minden állati eredetű dolognak az úgymond vegán verziója, növényi alternatívája. Például ugyanígy a sajtoknak is van növényi sajt már, vagy növényi tejföl, növényi joghurt.
És ezek fennáll a veszély annak, hogy aki növényi tejekre vált rendes állati eredetű tejtermékekről, egy kevesebb tápanyagot visz be a szervezetébe. Kell-e ettől félni? Valós egyáltalán ez a félelem?
Én úgy gondolom, hogy nem. Szerintem úgy állítják be, mert folyamatosan azzal traktálják az embereket, amiről beszéltünk, hogy kevesebb a fehérje és a kálcium ezekben a tejekben, de ami egyrészt igaz, a fehérje tartalma elég kevés ezeknek a tejeknek. Talán a szójatejnek hasonló a fehérje tartalma, mint a tehéntejnek. Ezt azért jó, hogyha tudjuk. Létezik ilyen fajta tej, ami a fehérjét ugyanúgy tudja pótolni, mint a tehéntej.
De a tehéntejben sincsen hűde sok fehérje.
Épp ez az, hogy túlságosan felmagasztalják.
Hát én értem, szerintem, hogy azt mondják, hogy magas a fehérje tartalma, de rengeteg olyan növényi eredetű élelmiszer van, ami hasonló, vagy akár jobb fehérje tartalommal bír, sőt, meg ugyanúgy a kálciumot is, hogy felszokták hozni. Ugye arról nem beszéltünk, de például akár a mogyoróban, vagy a mágban sokkal-sokkal több fehérje, vagy bocsánat, kálcium van, mint a tejben.
Igen. Rengeteg
és még annyi előnyünk is van ezeknél a termékeknél, hogy nem teszik annyira savassá a vérünket, és ezáltal nem fogja kivonni a szervezetünk a csontjainkból a kálciumot. Szóval
igen.
Nem áll fenn az a veszély, hogy beviszük a kálciumot, de még többet viszünk majd ki az állati eredetű fehérje miatt.
Igen, teljesen jól mondtad.
Egy másik dolog még, bocsánat, ezt meg elmondom, hogyha már elkezdtem, ugye a D-vitamin, mert az is egy nagyon jó reklámfogás, hogy a tejben egyszerre jelen van a kálcium, ami a csontoknak szükséges, illetve a D-vitamin, ami a kálcium felszívódáshoz szükséges, és hogy ezt itt tök jól megkapjuk. De D-vitamin, tehát a D-vitamin sem csak a tejből tudjuk megkapni. Ott a nap, kimész a napra 10-15-20 percre, és a szervezeted már is termel annyi D-vitamint magának, amennyi szükséges az napra. De hogyha nem akarsz, vagy nem tudsz a napon kint lenni, vagy tél van, vagy nem tudom, bármi abból kifolyólag, akkor még mindig van rengeteg olyan élelmiszer, amiben hasonló vagy magasabb D-vitamin tartalom van, mint a tejben. A tej az nem egy pillér, amire az egész táplálkozásunk épül. Az, hogy viszonylag magas D-vitamin és kálcium tartalma van, az egy dolog. De a szervezetünk nem úgy működik, hogy megkapja a kálciumot, és hopp, akkor én ezt itt felhasználom. Ez rengeteg mindenem múlik, ez nem olyan egyszerű, mint ahogy a reklámok ezt leírják. És nem is szabad úgy kialakítanunk a táplálkozásunkat, hogy ennyire függjünk egy terméktől.
Igen, azt még hozzátenném, hogy azt említettem az előző adásban, hogy régebben az emberek nem nagyon akartak tejet inni, és a tejipar mindenféle eszközt bevetett arra, hogy minket rábírjon a tej ivásra, és képesek voltak olyan húzásokat is megtenni, hogy pénzeltek kutatóintézeteket is, hogy ezeket, hogy találjanak olyan dolgokat a tejben, amitől érdemes nekünk fogyasztani. Ezt is fontos megjegyezni. És ezért van az, hogy annyira tömik a fejünket, hogy mennyire fontos számunkra a tej.
És egészséges.
Igen.
De és nem kellenek ide kutatások, meg tudományos, nem tudom...
Most már nem.
...jelentések, mert főleg a mai világban mindenre fel tudsz mutatni egy tudóst, egy tanulmányt, ami bebizonyítja valamelyik oldalnak az igazát.
Igen.
Hogy meg innentől aztán... kezdve, akkor felejtsük el az összeset. Igen. Gondolkozzunk
logikusan.
Igen, az a
baj, hogy meg az a másik gondom ezzel, amit már az első adásban is kifejtettem, hogy az egész étrendet kell nézni, nem azt, hogy most a tej mennyi fehérjét vagy kálciumot tartalmaz, nem azt kell nézni, hanem azt, hogy egész nap mit teszünk meg. És abban biztos vagyok, hogy lesz kálcium és fehérje. De ugye az egy jó hír, hogy a boltok polcain lévő növényi tejek vitaminnal vannak dúsítva. Direkt ezért, hogy az emberek megkaphassák a várva várt kálciumot, D-vitamint, B12-t, mindent. Szóval, hogyha ezektől félünk, hogy vitaminhiányban fogunk szenvedni a tejtermékek elhagyásától, akkor tartsuk szem előtt azt, hogy vannak ezek a vitamin van gazdag növényi tejek, és akkor válasszuk azokat.
Az, hogy bármi más forrásból is tudjuk pótolni, rengeteg. Ugye ezt is elmondtad most megint, hogy ne csak egy terméknek a tápanyagtartalmát nézzük, hogyha egy kiegyensúlyozott táplálkozásunk van, akkor szinte teljesen mindegy, hogy egy terméket elhagyunk-e vagy sem.
Uh-huh. Igen.
És még az jutott itt eszembe, hogy, hogy mi a helyzet a sovány tejjel. Mert sokszor azt is egészségesként állítják be, hogy hát, hogy annak csökkentett a zsírtartalma. És tényleg olyan érzése van az embernek, hogy amikor elmegy a boltba és tejtermékeket néz, akkor azt látja, hogy van ez a termék, ami azért van, hogy nekünk jó legyen. De ez sem teljesen így működik, mert például a soványtej az is egy, inkább egy melléktermék, mint egy főtermék. Mert például azok a tejtermékek, amik a tejzsírját tartalmazzák, azok nyilván kiveszik a tejből a zsírt, és marad egy zsírcsökkentett tej. Most azt hiszük, hogy ezt kidobják, becsomagolják, csinálnak neki egy marketinget, írnak róla egy tudományt, hogy az mennyire egészséges, és kirakják a boltok polcaira, ahol mi meg megvesszük őket, mert elhisszük, hogy ez tényleg így van, hogy nekünk akarnak jót ezzel. De nem igazából, melléktermékeket vásárolunk a sovány tejjel is. Mit gondolunk, hogy miért zsíros a tej? Azért, hogy ne nyikorogjon a tehén, amikor fejik. Azért van zsír a tejben, hogy a tejben lévő vitaminok, meg egyéb tápanyagok, amik főleg zsírban oldódnak, azok egyszerre bejussanak a borjúnak a szervezetébe, és egyéb táplálék bevitel nélkül fel tudjon szívódni minden tápanyag, ami a tejben van, mert ilyen tápanyagok vannak benne, amikhez kell a zsír. És azt hiszük, hogy megisszuk a sovány tejet, és akkor a benne lévő tápanyagok fel fognak szívódni, anélkül, hogy még extra zsírt bevinnénk a szervezetünkbe, ami ugye nyilván megint csak állati zsír lesz, és ezt nevezzük egészséges táplálkozásnak.
Örülök, hogy megemlítetted a zsírtartalmat, mert a növényi tejek is tartalmaznak zsírt, csak éppenséggel a jó zsírt tartalmazzák. Ugye megkülönböztetünk kétfajta zsírt, a telített és a telítetlen zsírsavakat, és a telített az állati eredetű dolgokban van, ami nem túl jó a szervezetünknek, a telítetlen zsírsavak viszont jók a szervezetünknek, és ezeket tartalmazzák a növényi tejek, kivéve a kókuszt, ami nem tudom miért van.
Azt telített zsírt tartalmaz? Én ezeket annyira nem tudom, sosem érdekeltek ezek annyira. Ez az egészségi oldala. Én sosem gondoltam azt, hogy az egészségem miatt le fogok mondani, mondjuk a tejről, és most sem az egészségem miatt.
Na, ez az, ami kettőnk között egy kicsi különbség, hogy engem nagyon érdekel az étrend, az egészség része, a minden ezzel kapcsolatban, és ez lehet, hogy köszönhető annak is, hogy ugye én laktózérzékeny vagyok, és már akkor elkezdtem ezek felé, a termékek felé nyitni, amikor úgy gondoltam, hogy oké, hogy van laktózmentes, vagy laktóztabletta, meg laktózmentes tejtermék, de én nekem azok nem kellenek. Sokszor
és egyébként ez egy folyamat volt nálad?
Igen.
Hogy először mondjuk laktózmentes termékekkel próbálkoztál, és utána a növényi tejekkel, vagy te rögtön, amikor elhatároztad, hogy egyre kevesebb tejet akarsz fogyasztani, akkor egyből a növényi tejek felé fordultál?
Ez egy folyamat volt. Ugye te is részese voltál ennek. Gondolom inkább csak azért kérdezed, hogy elmondjam így a hallgatóknak.
Nem.
Vagy nem tudom, hogy mennyire követted figyelemmel.
Hát azt tudom, hogy voltak laktózmentes termékek itthon, de voltak mellette, úgy emlékszem, növényi dolgok is.
Igen, jól emlékszel, mert miután egyedül kezdtünk el élni, mármint így mindenkitől
külön, ketten,
akkor voltam úgy vele, hogy az én pénzemből azt veszek, amit én szeretnék, és mivel nekem van problémám a tejjel, én szeretnék ezen javítani, és elkezdtem a laktózmentes tejeket fogyasztani, meg tejtermékeket ugyanúgy, csak bennem van mindig egy olyan részem van, ami szereti a természetességet, és úgy voltam vele, hogyha már valamit módosítanak, az már nem egy természetes dolog, és én lehet, hogy ebből nem kérek. Plusz még ott volt az is, hogy sokszor úgy éreztem, hogy nekem még a laktózmentes tejek sem megoldás, mert úgy éreztem, hogy nehéz a hasamnak, nem éreztem túl jól magam tőle, és egyre jobban nyitottam a növényi alternatívák irányába, ami szintén egy hosszú folyamat volt. Jó, annyira nem volt hosszú, de nem történt egyik napról a másikra, hogy akkor most én mindent leváltok, mert a növényi tejek nem olyan ízűek, mint a tehéntej, amivel nincs is semmi gond, csak meg kell szokni őket. Én szerintem sokkal finomabbak, mint a tehéntej. Én már nem bírnék meginni tehéntejet. Az elején nagyon vízízűnek hathat az egész, mivel...
Mivel amúgy víz.
Igen, víz meg...
Ugye, meg növények beáztatva a vízbe.
Igen.
És hát magvak vagy.
Ez a kettő dolog van benne, meg egy kis édesítés, hogyha szeretnél. De egy idő után, ahogy stabilizálódik az ízlelő bimbód, vagy nem is tudom ezt, hogy mondjam, mert igazából ezt így nem hát, olvastam. Igen, ezt így nem olvastam, hanem ezt így tapasztalatból mondom, hogy én nekem változott az ízlésem. És szerintem jó irányba változott, és most már nagyon jó ízűnek találom ezeket a növényi tejeket, és imádom őket, és nem tudom.
Én egyébként a laktózmentessel volt, ami nekem a laktózmentes termékek íze nem tetszett, de a növényi tejtermékek íze, az nekem bejön. Az nekem, én úgy emlékszem, hogy már az elejétől fogva tetszett.
Igen, furcsáltam is, hogy nem találtál ellenvetést abba, hogy én most növényi tejszínnel főzök, vagy növényi tej van a süteménybe, pedig sokszor így félve mondtam, hogy Dávid, hát én ezt most növényi tejszínnel főzném meg. Jól van, semmi gond. És ja. Így annyira jó érzés volt, hogy...
Azt szerintem mondjuk el mindenképp, hogy belesütve főzbe, valamilyen élelmiszerbe, nem veszed észre, hogy az most növényi tej, vagy nem. Talán akkor, hogyha valamilyen állagra van szükséged, mondjuk habosításra, de most már növényi termékek is vannak, amiket lehet habosítani. És tényleg levesbe, süteménybe, vagy nem tudom, akármiben, hogyha valamibe belefőzöd, például mondjuk zabtejszint szoktunk nagyon sokat használni, akár mondjuk krémlevesekbe, növényi tejet nem tudom, sütik be, vagy igazából mindenbe,
te annyira nem
kell.
Tudod.
Igazából mindenbe bele lehet rakni, amiben rendes tejet is raknál, és tényleg, hogyha össze van főzve, akkor nem érzed. Nem érzed ki, hogy az most nem állati eredetű. Sőt, megmerem kockáztatni, hogy talán egy kicsit finomabb is, vagy mondjuk azt, hogy ez eléggé szubjektív, hogy finom-e vagy nem. Lehet, hogy inkább azt mondanám, hogy könnyebb maga az étel, nem telít el, nem érzed azt, hogy most aztán tele vagy, mint állat.
Erre is ki akartam térni amúgy, hogy ötleteket adjak, hogy mik azok az ételek, amiben tényleg tök mindegy, hogy most melyik tej van benne, mert az állagán ízén nem változtat, és ezért érdemes lenne akkor ugye növényi tejeket, növényi alternatívákat választani. Ahogy te is mondtad, a krémlevesekbe a növényi tejszínek nagyon jól működnek, vagy éppenséggel a tej. Süteményekbe szintúgy, keltésztákba, észre se venni a különbséget. Még ha kókusztejet teszel bele, akkor sem. Pedig annak azért elég karakteres íze van, de én próbálkoztam ezzel is, azzal is, nem nagyon venni észre. Vaj helyett is már margarint használunk, ugyanúgy lehet vele sütni, főzni, jó íze van.
Ez, hogy egyébként, mondjuk tegyük fel, hogy nincsen olyan jó íze, de akkor is, tehát megéri azt, hogy kicsit mondjuk jobb íze legyen valaminek, de cserébe ki tudja, hogy hány állat pusztul el, vagy szenved tőle. Én azt mondom, még hogyha nem is lenne jobb íze, még lehet, hogy akkor is azt mondanám, hogy mert jó, akkor nem eszek annyira finomat.
De szerencsére ezt nem kell mondanod, mert jó íze
van. Nem, és tényleg gondolkoztam azon, hogy milyen példát mondjak, hogy hova nem lehet jó a növényi tej. Az jutott eszembe, hogyha esetleg valaki így tisztán szeret inni a tejet, vagy ugye műzlibe is csak így tisztán a tejet rakod, esetleg ott, de ugye mondtam, hogy nekem tetszik, nekem jó az íze. Ezért... Nekem még az is jó. Én azt mondom, hogy még műzlibe is tök jó.
Uh-huh. Hozzátenném még azt is, hogy a kávéba is jó. Én ittam már így a kávét, én elég kevés kávét iszok, de így iszom a kávét, hogyha iszok, és nagyon jó íze van, sőt, nem tudom, mennyire emlékszel rá, hogy itt voltak unokatesódék, és nem volt itthon más tej, csak zabtej, és a kávéba ők is azt tettek, és azt mondták, hogy hú, ez tök finom. Szóval próbáljátok ki a kávéba is a tejet, a növényi tejet. Mondjuk én a zabtejet tudnám javasolni, mert a mandulatej az kicsit olyan, az nem olyan édes.
Szerintem talán. Nekem az ízlik a legjobban.
Tényleg?
Szerintem a mandulatej.
Hú, nekem az ab. Ebben is különbözünk. Manapság már vannak növényi tejfölök és joghurtok is. Mi azokat nem használjuk, mert nekem allergiás reakcióim vannak a szójától, és ezek a termékek általában szója alapúak. Nem mellesleg a szója termesztés nem egy környezetkímélő dolog, de ebben most nem megyünk bele, hanem ezt majd máskor megtárgyaljuk. De ezeket, hogyha valaki használja, nyugodtan használhatja rakott ételekbe, keltésztákba ugyanúgy, nem fog változtatni az ízén. Sajt helyettesítésre is vannak vegán alternatívák, ezek a növényi sajtok. Én megmondom az őszintét, elég műízűek. Ennél egy kicsit jobb megoldást találok a sörélesztő pehely alkalmazásában. Ez a helyzet, hogy...
Volt már valaha itthon sörélesztő pehely?
Igen, volt. Igen. Egyszer csináltam sajtos makaronit sörélesztő pehelyből.
Mert hát mindig mondod a sörélesztő pehelyet, de nem
hogy
látom,
vegyünk,
hogy
igen,
van.
És egyszerűen nincsen, mert nem találok, mert egyszer volt a Spárba, és utána egyszerűen...
Eltűnt.
Eltűnt. Nincsen. Nincs nyoma. Fogalmam sincs, hol van. És azt hallottam, hogy a DM-ben lehet venni. Elmentem a DM-be, nem volt. Úgyhogy jó, szóval a sörélesztő pehely az egy nagyon jó megoldás, mert tényleg annak ilyen sajtos íze van.
Nekem nincs erről tapasztalatom. A szóját, ezt én is próbálgattam, nekem sem jött be, én is rosszul vagyok tőle. Meg ugye, amit mondtál, hogy környezetre is eléggé káros, amiatt sem nagyon preferálom, de egyébként jobb, mint az állati eredetű tejtermék, azt azért tegyük hozzá. De főleg, hogyha azt nézzük, hogy a szóját ugye a tehenekkel is szoktak etetni, meg ugye sok minden mást is, de hogyha nem a tehén eszi meg, és csinálja a tejet, és azt isszuk meg mi, hanem egyből megesszük a szóját, vagy a szójából készült tejterméket, akkor már eleve kevesebb szóját kellett felhasználni ugyanannyi tejhez.
Persze.
De valahogy azért ezt is kicsit így gondoljuk át, hogy tényleg van-e szükség arra, hogy megetessünk az állatokkal egy csomó növényt, és utána megígyük a tejét, ahelyett, hogy mi innánk meg azt a tejet, amit ezekből a növényekből készítenek, vagy ennénk meg ezeket a növényeket.
Meg ugye hát, amit említettünk, a vízigény, a levegőszennyezés, talajszennyezés, minden vele jár, és ez a növényi alternatíváknál lényegesen kevesebb, vagy nincsen. Szóval ez is egy hatalmas előny. Még egyetlen egy tejterméket emelnék ki, amit lehet pótolni, a túró. Azt kölessel lehet helyettesíteni.
A kölest is szeretem.
Igen.
Jó, csináltam. A túrót is.
Hát igen, én is. Csináltam köles gombócot, ami a túró gombóc vegánosított verziója, és szerintem tök jó. Már csak az állagán kell javítanom. Kicsit folyós lett.
Van olyan tejtermék, amit egyébként szeretsz, és nehezen mondasz le róla?
Mondjuk a túró az pont ilyen. De ugye ebben fejlődtem, vagy hát megedződtem, mivel hogy ide kikerültünk Svájcba, itt nem gyártják ezt a fajta túrót, ezt a darabosat. Úgyhogy igazából már a túró sem hiányzik. Főleg így, hogyha tudom helyettesíteni mással, és nem szenvednek tőle állatok, akkor meg főleg boldog vagyok. Ez az egyik, a másik a joghurt volt, amiről nehezen szoktam le. Abból volt, hogy áttálás után is vettem a a mentes joghurtokat, de egy idő után úgy éreztem, hogy azok sem. Nem ízlettek annyira, úgy voltam vele, hogy nekem ez nem kell. De viszont a növényi joghurtok sem ízlenek, úgyhogy így már teljesen lemondtam a joghurtokról, de nem bánom, egyáltalán nem. Meg lehet szokni. Neked?
Hát a túrót azt én is nagyon szeretem, de ugye, mint mondtad, arról már korábban le kellett mondanunk, úgyhogy az most nem nagy érvágás. A sajtokat szeretem. Na, az viszont pont az ellenkezője, mert kijöttünk ide Svájcba, és itt rengetegféle fajta sajt van, nagyon finomak, és szoktam rendszeresen vásárolni régebben, de arról le kell mondanom. Helyettesíteni szerintem nem fogom tudni, mert amik próbáltunk eddig növényi sajtok, azok eszméletlenül rosszak voltak. De hát ez van, ezt el kell fogadnom. Mert esetleg, hogyha nagyon rákívánok valami sajtra, akkor biztos, hogy olyan helyről fogom megvenni, hogy az etikus állattartást támogassam vele. Ezen kívül volt még egy, a fagyi. Én nagyon szeretem ezeket a teljes fagyikat. Csak arról viszont azért könnyebb lemondani, mert az eleve desszert. De például régen a joghurtokat is nagyon szerettem, az ilyen tejdesszerteket, és azokról is már lemondtam korábban, mivel desszertek, és ezeket emelném ki. Főleg a sajt és a fagyi. De, mint mondtam, kaptam cserébe például mandulatejet, amit tökre szeretek, vagy zabtejet, aminek szintén egyébként jó íze van.
Ennek nagyon örülök, hogy így gondolod.
Szívesen.
Ugye itt említettük, hogy le kell mondanunk erről, le kell mondanunk arról. Ez a mi döntésünk. Egy új kapuk nyílnak meg előttünk, új ízekkel ismerkedünk, és változatosan eszünk, szerintem.
Ja, ezt akartam mondani, hogy ez szerintem jót tesz egyrészt a kreativitásnak is, mert azért amikor átálltunk ugye ilyen túlnyomóan növényi alapú táplálkozásra, akkor azzal szembesültünk, ugye, hogy régebben úgy főztünk magunkra mindig, hogy ott a hús, vagy ott a tejtermék, vagy ott a valami, amit megveszünk, és akkor abban majd úgy is lesz valami, de hogyha növényeket használunk elsősorban, akkor kreatívabbnak kell lennünk. Uh-huh. Bár mondjuk ez már nem a tejiparhoz kapcsolódik, de így hirtelen eszembe jutott. A másik meg az egészség. Én tényleg tejterméket szerintem mióta nem fogyasztunk állati eredetűt. Szerintem több, mint egy éve.
Fogalmam sincs.
De szerintem több, mint egy éve. Másfél-két éve nem fogyasztunk állati eredetű tejet, és én úgy látom, meg úgy érzem, hogy ez jobb így az egészségemnek is. Uh-huh. Előtte sem voltam túlzottan betegeskedő, de kicsit egészségesebbnek, kiegyensúlyozottabbnak érzem a táplálkozásomat. Így.
Én is. Ha valakiben felmerülne az, hogy ő allergiás, és ezért nem akar növényi tejeket enni, akkor ugyanúgy ott van az zabtej, vagy kókusztej, aki pedig gluténérzékeny, azoknak is van megoldás. Ezekből is már van gluténmentes.
Ezek amúgy gluténosak?
Ugye hát
az abban van glutén,
ugye? A zabtej az lehet gluténos, igen.
De vagy egyszerűen nem lehet allergiás a rizsre, a mandulára, a zabra, a kókuszra, a szójára, tehát aki ilyen.
Igen, csak mondom, hogy aki próbál
kifogásokat
keresni,
nincs
kifogás. Nincsenek.
Nem, nincs ember, nincs
igen,
kifogás.
Ez van.
Hogy le kell mondani bizonyos dolgokról, ugye én is elmondtam, hogy bizonyos dolgokról lemondok, de ez nem azt jelenti, hogy szenvedek itt, fetrengek azért, mert nem ehetek sajtot, vagy valami ilyesmi. Hogyha nézel elég videót arról, hogy hogyan kínozzák meg, ölik le ezeket az állatokat, akkor lehet, hogy te is eljutsz arra a pontra, hogy azt mondod, hogy nem iszol több állati eredeti tejet, és ezt nem lemondásként fogod érezni, illetve úgy fogod érezni, hogy egy dologról mondasz le, az erőszakról. Így is olyan mértékű bűntudat telepedett rám, hogy úgy érzem, hogy azt, hogy 26-7-8 éves koromig folyamatosan tejet és állatokat ettem, hogy ez egy olyan bűn, amit hát egy egész életemben nem fogok tudni jóvá tenni.
Szerintem hamarosan akkor le is zárnánk, még egyetlen egy dolgot szeretnék kiemelni, ami a környezet kíméléssel kapcsolatos, hogy bármilyen terméket választotok. Most már növényi tejekből is van akár üveges, betétdíjas termék. Választhatnátok azt a tetrapak helyett.
Ja, de én mondok még jobbat. És nem is értem, hogy miért nem jutott eszedbe. Hát az zabtejet azt otthon is meg lehet csinálni. Nem csak az zabtejet,
Úristen, majdnem kimaradt.
Hanem bármi más, de azért az zabot mondtam, mert mi azt szoktunk csinálni, de majd kipróbálhatnánk mást is.
Vannak terveim. Rengeteg.
Jó. Mindjárt még annyit szeretnék elmondani ezzel kapcsolatban, hogyha vesztek mondjuk úgy, mint mi egy 5 kilós zabot, és abból elkezdtek tejet csinálni, akkor sokkal olcsóbban fog kijönni egy liter tej, mint hogyha a legolcsóbb állati eredetű tejet megvennétek a boltban. Plusz még egyéb előnye is van, ugye, hogy nyilván nem halnak meg állatok miattatok, tényleg azt teszitek, ami az abban benne van, azokat a tápanyagokat. Értem én, nem hiszem el, elfogadom, hogy sokan azt mondják, hogy a tejben rengeteg tápanyag van, ami elengedhetetlen a szervezetünk működéséhez, de rengeteg olyan dolog is van, ami nem elengedhetetlen, hanem káros és undorító. De az abban ilyenek nincsenek, főleg, hogyha te otthon megcsinálod magadnak az abtejet, abban biztos, hogy nincsenek ilyenek.
Meg ugye az kerül bele, amit te beleraksz. Nincsenek adalékanyagok, nincsen hozzáadott cukor, úgy ízesíted, ahogyan te szeretnéd, szóval természetes úton is ízesítheted, vagy akár finomított cukorral, tökre rád van bízva, az egészet testre szabhatod. Én volt, hogy használtam báztatott datóját, mézet, bár az nem a kedvencem, azt nem csinálom többé. Cukorral is volt, hogy csináltam. Meg juhárszirup, igen. Az a kedvencem amúgy. És akkor ennyi. Az egészet össze kell darálni a turmixgéppel, utána át kell szűrni. Vannak már ilyen szűrőzsákok, lehet venni szűrőzsákokat, nekem az nincsen, úgyhogy én egy szűrő segítségével szoktam átszűrni, sok mindenen nem változtat. Átszűrjük, áttöntjük egy üvegbe, és kész. Lehet is fogyasztani.
Illetve ami a szűrőn fent marad?
Azt pedig bele lehet tenni akármilyen süteménybe, az ízén nem fog változtatni, az állagán lehet, hogy egy picit, de egyáltalán nem rossz. Akár kókuszgolyót is lehet belőle csinálni, vagy bármilyen ilyen sütés nélküli süteményt, mert ezt ugye nyersen is meg lehet enni, nem muszáj megsütni. A lényeg az, hogy nem kell kidobni, nagyon értékes.
És ez ugye minden növényi tejnél így van, ugye? Tehát nagyjából ugyanez a folyamata a többinek is.
Igen, a magokat azt előre be kell áztatni, hogy jól el tudja darálni a turmix, de amúgy igen. A rizsnél van az, hogy meg kell főzni, vagy a köles, vagy a kinoa, ezeket előre meg kell főzni, de amúgy mindegyik ezen az elven működik. Nagyon egyszerű.
Szuper. És az mennyire igaz, amit én néztem a receptben, hogy egy liter zabtejhez nagyjából 100 g zab kell.
Ez nagyjából igaz.
Akkor gyorsan annyit még számoljunk ki, hogy ugye mi 5 kilós zabot szoktunk venni, hogyha 100 g zabot rakunk, vagy használunk fel 1 liter tejhez, akkor az 5 kiló zab az ugye 5000 g, az 50x100, tehát akkor az nagyjából 50 liter tej, ugye? Jól számolok. És maga ez a zab, ez olyan 11 frank. Tehát plusz még mondjuk a vízfogyasztás, ami milyen nevetséges, frankban nem is tudom mennyi, forintban ilyen 0,3 forint egy liter csapvíz. Ja, és akkor van 50 liter zabtejünk 11 frankból. Ehhez képest egy liter tej kerül, ugye, mint mondtuk, egy és két frank között minimum.
Mm-hmm. Igen, inkább olyan kettő-három.
Ja. Úgyhogy ebbe ezzel azért spórolni is lehet. Nem keveset. Na, hát a végére is értünk akkor a tejiparral foglalkozó részeknek. Köszönjük, hogyha meghallgattátok ezt a két részt. Örülünk, hogyha esetleg visszajeleztek nekünk, de annak örülnénk a legjobban, hogyha átgondolnátok a hallottakat, esetleg utána néznétek ti is azoknak, ami érdekeltiteket, és hát jó döntéseket hoznátok a táplálkozásotokkal kapcsolatban. Reméljük, hogy nem volt túl durva, főleg az első rész, de muszáj volt erről az egészről így beszélni, mert tényleg úgy érezzük, hogy a reklámokban és a marketingben csak a szépet és a jókat tárják elénk, és elhitetik velünk, hogy ez az ipar tényleg mennyire öröm és boldogság az állatok számára is, pedig nem csak az állatok életét kíséri szenvedés, kínzás, halál, félelem, meg minden egyéb stressz, hanem én úgy látom, hogy ez az ipar még a fogyasztóival is nagyon kegyetlenül bánik, akik pedig ti vagytok. Úgyhogy gondolkozzatok el a hallottakon.
Elérhetőségeink lent lesznek a leírásban, úgyhogy sziasztok!
Sziasztok!